amikor az átutazó amerikai. Vajon Charlotte később megmondta-e Prospernek, hogy a gyermek egészen biztosan tőle van? A jó Charlotte tudta, hogy Prosper nem szereti, hogy még mindig Mimi után vágyik, és mégis együtt élt vele, csendesen, a Szent Claudi kisházban. Mi alatt Gigi napról napra lejjebb csúszott. Küldjön virágot, uram, a kis barátnőjének. Az eladónő gúnyolódott, mert Maigré semmiképp sem hasonlított olyan emberre, akinek kis barátnője van. Mégis küldött egy kosár mimózát Maigretnének. Azután, mivel hogy még egy fél órája volt a vonat indulásáig, valami arra ösztönözte, hogy felhívja Párizst, egy kis bárból, az állomás közelében. A zenészeknek most már poros volt a nadrágja. Vagonszámra indultak vissza a szomszéd helységekbe, és a levegőben vasárnap esti unalom áradt. Halló, ön az, főnök. Még mindig Ken van. Lukász izgatott volt, érzett a hangján. Itt mindenféle történt. A vizsgálóbíró dühöng. Éppen most telefonált, és kérdezte, mit csinál ön. Halló, alig 3/4 órája, hogy felfedezték. Torrance volt szolgálatban a Majesticben, ő telefonált. Maigré mozdulatlanul állt a szűk fülkében, és időről időre dörmögött valamit. Az ablakon keresztül, a lemenő napfényében, amely elárasztotta a bárt, láthatta a zenészeket, fehér vászonnadrágjukban, ezüst csíkos sapkájukkal, és egyik-másik időnként tréfából hosszan belefújt a kürtjébe vagy puzonjába, míg a poharakban opálos folyadék csillogott. Jó. Holnap reggelre visszaérek. Nem, természetesen. Hát, ha a bíró ragaszkodik ahhoz, hogy letartóztassák. Úgy szólván éppen, hogy megtörtént. A Majestic pincéi, az 5 órai tea ideje, zenével, amely minden falon átszűrődik. Prosper Dond, mint egy nagy aranyhal az üvegfülkéjében. Jean Ramuel, sárgán, mint egy bírsalma, a sajátjában. Lukász szerint, de a vizsgálat még nem kezdődött, meglátták a folyosókon az éjjeli portást városi öltözékben. Nem tudták, miért jött be. Mindenki a saját dolgával foglalkozott, és nem törődött azzal, ami vele szemben történik. Az éjjeli portást Justin Colbeuf-nak hívták. Csöndes és jelentéktelen kis ember volt, egyedül töltötte éjszakáit a hallban. Nem olvasott. Nem volt kivel beszélgetnie. Nem is aludt. Órákon keresztül várt, egy széken ülve, maga elé nézett. Felesége egy női újház felügyelője volt. Minek jött be Collé Boeuf délután 16:30? Zebio, a táncos, bement az öltözőbe, hogy felvegye smokingját. Mindenki fel alá járt. Ramuel több ízben is kijött a fülkéjéből. 17:00 Prosper Dond bement az öltözőbe. Fehér mellénye helyett felvette a kis kabátját, belebújt felöltőjébe, fogta a bicikliét. Csak hogy néhány perc múlva egy küldönc lépett az öltözőbe. Észrevette, hogy a 89-es szekrény ajtaja félig nyitva áll. Egy perccel később kiáltozásával az egész házat odacsődítette. A szekrényben egy holttest, összeroskadva, az éjjeli portásé, szürke felöltőben. Puha kalapja a szekrény aljában. Justin Colbeuf-t megfojtották, éppen úgy, mint Mistress Clarkot. A teste még langyos volt. Ez idő alatt Prosper Dondra biciklién békésen pedálozott a Boulogne erdőben, áthaladt a Szent Claudi hídon, leszállt gépéről, hogy felkapaszkodjék a lejtőn, amely a házához vezetett. Egy konyakot, szólt Maigré. Azután felszállt a vonatra, és a feje olyan nehéz volt, mint amikor gyermekkorában hosszú kirándulást tett az égő napon. 5. köpés az üvegen. Jó ideje robogott a vonat. Maigré már levette a kabátját, a nyakkendőjét és a gallérját, mert a fülkét megint túlfűtötték, vagy inkább valami speciális meleget érzett az ember, amelynek vonatszaga volt, és minden innen párolgott, a válaszfalakból, a padlóból, az ülésekből. Lehajolt, hogy kifűzze a cipőjét. És ha a könyvelés okvetetlenkedik, annyi baj legyen. Nem elégedett meg az első osztályú szabadjeggyel, hanem kusettet vett. A kalauz ezen felül megígérte, hogy egyedül lesz a fülkében. Még mindig a cipőjére hajolt, amikor hirtelen az a kellemetlen érzése támadt, hogy valaki figyeli, egészen közelről. Felemelte a fejét. Sápadt arc, a folyosón, az üveg mögött. Két sötét szem, nagy száj, rosszul kifestve, vagy inkább megnagyítva a vaktában felkent, színehagyott rúzzsal. De a legmeglepőbb az volt, hogy az arc megvetést, gyűlöletet fejezett ki. Hogy került ide Gigi? Ma Ygritte-nek még nem volt ideje felvenni a cipőjét, amikor a leány undorodó grimasszal feléje köpött, az ablakra, azután elment a folyosón. Ma Ygritte felöltözködött. Mielőtt elhagyta fülkéjét, pipára gyújtott, hogy visszanyerje lelki nyugalmát. Azután, végighaladva a folyosókon, vagonról vagonra, gondosan megvizsgált minden fülkét. A vonat hosszú volt. Ma Ygritte legalább 10 átjárón ment keresztül, nekiütődött a válaszfalaknak, felzavart 50 embert. Elnézést! Elnézést! Megszűntek a szőnyegek. Harmadik osztály. Az emberek szunyókáltak, hatosával egy padon. Mások ettek. Gyermekek bámultak meretten maguk elé. Az egyik fülkében, két tengerésszel, akik Toulonból mentek fel, Párizsba, és egy öreg házas párral mindketten nyitott szájjal, bólogató fejjel aludtak, az asszony erősen fogta a kosarat a térdén, megtalálta Gigit, aki behúzódott egy sarokba. Az előbb, a folyosón, nem vette észre, hogy van öltözve. Meglepetésében azt sem értette meg, hogy ez már nem a zavaros tekintetű, pegyhütt szájú Gigi, a művész sörözőből. Egy 2000 frankos bundába burkolózva, keresztbe vetett lábbal, kopott cipősarkát mutatva és egy nagy lefutással a harisnyáján, Gigi merevön maga elé nézett. Képes volt arra, egészen egyedül, hogy kiragadja magát délutáni kómás állapotából. Vagy valami gyógyszert adtak neki. Talán újabb adag kokain öntött lelket belé. Észrevette Ma Ygritte a folyosón, de nem mozdult. A felügyelő jó ideig figyelte a lányt, megpróbált neki jelt adni, továbbra sem vette tudomásul. Akkor kinyitotta az ajtót. Legyen szíves, jöjjön ki egy percre. Gigi habozott. A két tengerész őt nézte. Botrányt csináljon. Vállat vont, felkelt, és kiment Ma Ygritte-hez, aki becsukta az ajtót. Még nem volt elég, kérdezte Fokhegyről Gigi, pedig büszkének kellene lennie. Kihasználta, hogy egy szegény lány abban az állapotban van. Ma Ygritte megértette, hogy Gigi alig tudja visszatartani a sírást. Rosszul festett szája megduzzadt, a felügyelő elfordította a fejét. És nem vesztegette az idejét, azonnal lecsukatta, ez igen. Mondja csak, Gigi, honnan tudja, hogy Prospert letartóztatták? Fáradt mozdulat. Még nem értesítették. Azt hittem, jobban működik a lehallgató szolgálat. Nyugodtan megmondhatom, hiszen úgyis hamarosan megtudja. Charlotte telefonált Jeannak. Alig, hogy Prosper megérkezett a munkából, egy taxi jött, telehekusokkal, és elvitték. Charlotte magánkívül van. Tudni akarta, hogy én beszéltem-e. Én pedig beszéltem, ugye? Eleget mondtam ahhoz, hogy... A vonatnak egy hevesebb zökkenése Ma Ygritte felé lökte, de Gigi undorral visszahőkölt. Ezt nem viszi el szárazon, esküszöm. Még akkor sem, ha Prosper igazán megölte azt a szemét Mimit. Mondok magának valamit, felügyelő. Esküszöm a becsületemre, Gigi becsületére, aki egy szajha, egy ringyó, akinek semmi vesztenivalója sincs, esküszöm, ha elítélik Prospert, megkeresem magát, és golyót kap a bőrébe. Megvetően elhallgatott. Ma Ygritte sem mondott semmit. Érezte, hogy ez nem üres fenyegetés, hogy ez az asszony valóban képes arra, hogy megvárja az utcasarkon, és kilője rá egy revolver összes golyóit. A két tengerész a fülkéből még mindig figyelte őket. Jó éjszakát, sóhajtott Ma Ygritte. Visszament a fülkéjébe, végre levetkőzött és lefeküdt. A mennyezeten az éjjeli lámpa bizonytalan kékfényt árasztott. Ma Ygritte lecsukta a szemét, összeráncolta a szemöldökét. Valami aggasztotta. Miért rendelte el a vizsgálóbíró Prosper Donge letartóztatását? Mit tudott meg a bíró, aki nem hagyta el Párizst, aki nem ismerte sem Gigit, sem a művész sörözőt? Miért tartóztatta le inkább Donge-ot, mint Jean Ramuelt vagy Zebiót? Bizonytalan nyugtalanságot érzett. Ismerte a bírót. Nem mondott semmit, amikor megérkezni látta a Majestikbe, az ügyész társaságában, de fintorgott.